Hogyha a 2 éves azt látja, hogy vacsora időben mindenki leteszi a telefont, elzárjuk a számítógépet, tévét és körbeüljük az asztalt, megtanulja, hogy abban az időben mindenki kilép ebből a virtuális térből és belép a valós térbe.
Egy európai felmérés szerint a 0 és 2 éves közöttiek 30%-os táblagép használatot mutattak, és 10%-uknak a tablet volt az első szava, nem pedig anya vagy apa.
Ugye a babáknak meg kell tapasztalni azt, hogy egy hangot, egy szín, az ízlelést, a tapintást, és mindez az egész 5 érzékszervhez érkező inger, ez most mind lekorlátozódik arra, hogy ő egy helyben ül, nem mozog, ugye tudjuk, hogy a mozgás is fejleszti az idegrendszert, hanem csak az ujjacskájával húzogatja arrébb ezeket az ikonokat.
Valóság az, ami az áramszünet alatt is megmarad.
Nagyanyáink nem csukták be régen a kertkaput, de ma az a természetes, hogy elfordítjuk az árban a kulcsot. Az online birtokunk ajtaját sem hagyhatjuk nyitva. Sőt, ma már minden ablakot is be kell zárnunk, és kapuőrt is kell állítanunk. Legyen a kibervédelem a mindennapjaink része. Mi elmondjuk, hogyan. Ez itt a Hack Felmetszők, veled is megtörténhet című podcast. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Már is kezdünk. Egy kutatás szerint összefüggés van a fiatal felnőttek mentális állapota és a között, hogy mikor kaptak először okostelefont. Nem meglepő módon, minél korábban jutnak okoseszközhöz, annál nagyobb valószínűséggel lesznek mentális problémáik felnőtt korukban. Érdekes jelenség, hogy sok szülő a széltől is óvja a való világban a gyermekét, de ha az online térről van szó, védelem nélkül engedi át a virtuális vadnyugatba. Hogyan készítsük fel a gyerekeket az okostelefon és a számítógép használatára? Hogyan szocializáljuk őket a virtuális világban? Mik a kezdeti lépések? Ezekre a kérdésekre szeretnénk választ találni. És akik ebben segítenek, az Csizmazi Adarab István Rambó, az ízett termékeket forgalmazó C-Contact Kft. Kiberbiztonsági szakértője, Weiss Balázs, a C-Contact Kft. IT tanácsadója, és köszönteném a vendég előadónkat, vendég szakértőnket, Vilcsek Médeát, aki iskolapszichológus. Szervusz, szervusztok!
Szia, sziasztok!
Sziasztok!
Üdvözlök mindenkit!
Azon gondolkodom, hogy vannak ilyen fájó témák, amiket az ember nem akar hallani. A gyerekek életében talán pont ez lehet, hogy jaj, hogy ne használd annyit a készüléket, az okos készüléket, tedd már le, menjek ki az udvarra játszani, amúgy is veszélyes lehet. Tehát, hogy hogyan lehet őket jól megszólítani ebben a témában, Médea, hozzád fordulok ezzel a kérdéssel, hogy ne az legyen, hogy nem már anya már megint próbálkozik.
Hát én úgy gondolom, mint ahogy az egész nevelés során fontosnak tartom, hogy a kezdetektől gondolkodjunk ezen, hiszen a mi gyerekeink, vagyis a most születő gyermekek már egy digitális világba születnek bele, tulajdonképpen a születésüktől fogva az online térben is jelen vannak, azáltal, hogy a szüleik jelen vannak. És én nagyon fontosnak tartom a példamutatást, tehát nagyon fontos, hogy ez a gyerek mit lát otthon, hogy a szülő hogyan kezeli a virtuális teret, hogy ő hogyan kezeli a digitális eszközöket, és talán rögtön a nevelés elejétől fogva fontos ezekről beszélni is a gyerekekkel, természetesen az életkornak megfelelő szinten.
Tehát mondjuk akár egy 2 évessel is, vagy 3 évessel?
Igen, tehát hogyha a 2 éves azt látja, hogy vacsora időben mindenki leteszi a telefont, elzárjuk a számítógépet, tévét, és körbeüljük az asztalt, és ő is odaül a maga kis etetőszékébe, és egymásra figyelnek a családtagok, akkor ő megtanulja, hogy abban az időben kilépünk, mindenki kilép ebből a virtuális térből, és belép a valós térbe. Vagyis hát a valóságban jelen van. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy amikor ezekkel a pici gyerekekkel vagyunk együtt, akkor minél inkább mondjunk le ezeknek az eszközöknek a használatáról. Ahogy növekszenek, úgy természetesen be lehet ezeket hozni, tehát nem fogjuk eltiltani őket attól, hogy megnézzenek egy mesefilmet, vagy megmutatjuk nekik a telefonunkat, hogy mire való, mire használjuk. De hogy az, hogy a kezükbe adjuk, az bőven ráér még a későbbi években, és amikor odaadjuk, akkor rögtön hozunk mellé szabályokat is, hogy akkor most mennyi időre.
A későbbi évek alatt mit értesz, és milyen formában?
Hát nézd, én úgy gondolom, hogy szerintem már egy 5-6 éves gyerek mindenféleképpen követelni fogja, hogy mutassuk meg neki, hogy mi az az eszköz, meg már addig találkozik is azzal, hogy valaki telefonál, ő is szeretne beszélni a telefonba, vagy akár maguk a szülők hívják be őt a beszélgetésbe. Ez inkább egy ilyen folyamat, nem mondanék ilyen konkrét életkorokat. Az, hogy mikor kapjon saját telefont, én azt gondolom, hogy az olyan 5.-6. osztályos kor, hiszen nagyon sok gyerek akkor kezd el egyedül hazajárni az iskolából. És ez egy ilyen biztonsági
faktor. Valószínűleg sokan így döntenek, hogy amikor eljön ez a pillanat, hogy jó, akkor el kell engedni a kezét, akkor megnyugtató, hogy van egy ilyen, hogy el tudom érni, meg ő is el tud érni engem. Balázs, Rambó, nektek saját példát olyan szinten hozzatok már, léci, hogy van nálatok is gyerek a családban, van gyereketek, hogy ti hogy döntöttetek egyébként a neveltetés során, mikor kaptak először készüléket, vagy tudatosak voltatok? Hát gondolom, kiberbiztonsági szakértőként tudatosak vagytok ebben, hogy mikor adtok ilyeneket a kezükbe?
Nálunk saját készülékük kb. Az iskolától volt.
De tehát első osztálytól?
Igen, mondhatjuk így. Telefon aztán még később is. Mert úgy kicsit elhomályosodtak az emlékek ezen kapcsolatban, az az igazság, de az biztos, hogy nem korán, tehát nem ilyen 3-4 éves korban. Akkor csak annyit lehetett, hogy amikor így mentünk kórházazni, vagy otthon néha egy tabletről nézhettek mesét, vagy a tévéről azt, amit én mondjuk egy pendrive-ra fölmásoltam, és akkor azt nézhetik, de más nem. Tehát az, hogy ilyen a YouTube-ot nézegetjük mondjuk korlátlanul, ilyen, ez tényleg csak általános iskola, és ott is inkább az alsó vége felé, akkor indult el nálunk. De hát, ahogy így szó is volt róla, tehát ugye az elejétől nálunk voltak azért korlátok időben is, meg térben is, tehát tartalomban is, úgyhogy nem lehetett bármit, bármikor, bármeddig.
És gondolom a veszélyekre is fokozatosan hívtad fel a figyelmet korának megfelelően.
Persze, hát nyilván voltak olyanok, amiket a korlátozással eleve kivétünk, tehát hogy nem lehetett, nem is tudta elérni, mert
de hogy tudta, az eszköz. Hogy miért kell korlátozni, azt
persze,
nem
magyarázt. Persze, hát igen, nálunk úgy szerencsére ebből nem volt gond, tehát úgy korán kezdtük, és akkor nyilván minél korábban kezd az ember, annál kevesebb az ellenállás, mert hogyha mondjuk van egy szabadság, és akkor azt úgy megvágják, akkor abból mindig botrány van, azt sokkal nehezebben viselik a gyerekek is. Viszont hogyha már bölcsen állunk hozzá, és már a kezdetén úgy kapják meg az eszközt, hogy azon eleve van egy korlátozás, akkor az természetes lesz, és nálunk is így természetes volt, úgyhogy nem voltak ilyen különösebb botrányok. Most már, hogy nagyobbak, és akkor most már nagyobbak a küzdelmek is, de most is megvannak a korlátok, úgyhogy meg igyekezünk tartani. Hát nyilván ez egy nehéz terület, szóval folyamatos küzdelem, és szerintem nagyon oda kell figyelni, ezt magamnak is mondom, meg mindenkinek, hogy ne fáradjunk ki ebbe. Volt erről szó már, egy biztonsági kifáradás, hát itt is ebben sem lehet úgy kifáradni, mert nyilván ez egy nagyon felemésztő küzdelem a szülőnek, hogy állandóan következetesnek kell lenni, és odafigyelni, és nem engedni, és a határokat tartani, vagy hogyha kicsit engedünk, akkor kicsit utána vissza. Tehát, hogy ez iszonyú következetességet igényel minden szempontból.
Nem lehet egy percre sem feladni azt, amit eltervezünk előre. Rambó, nálatok hogy volt?
Mielőtt erre rátérek, egy európai felmérést idéznek, ami 2012-es, tehát azt gondolom, hogy ehhez képest a helyzet az most 11 év után még rosszabb. Egy európai felmérés szerint a 0 és 2 éves közöttiek 30%-os táblagép használatot mutattak, és a kutatás szerint 10%-uknak a tablet volt az első szava, nem pedig anya vagy apa.
Sokkoló volt azok, lehet, hogy most már 40%-nál tartunk, vagy nem is tudom.
És a tudatosság ösvényén jártunk azért, ahogy a Balázs is említette. Nálunk úgy alakult, hogy a játékkonzol volt az első eszköz a családba, ami hát nyilván ugye korlátok között volt, tehát együtt játszottunk, együtt használtunk, és annak a használati ideje és módja az egy szabályozott dolog volt. Aztán később a saját telefon az olyan 8 éves korában keletkezett, mert hogy egy olyan településen laktunk, ahol nem volt iskola, és egy másik település a sárga busszal kellett neki járni. Voltak ott a közlekedéssel is problémák, tehát kellett egy ilyen kapcsolattartó eszköz, és igyekeztünk azért mindenféle tudatos lépést is megtenni. Hát egyrészt ugye elmondhatom, hogy volt ez a telefonra telepíthető szülői felügyelet, amit úgy telepítettünk föl, hogy megbeszéltük, tehát nem titokba kémkedtem, leültünk, és akkor megbeszéltük, hogy na, akkor ez lesz a telefonján.
És azzal
akkor
láttad a GPS koordinátáit?
És akkor látom a GPS koordinátáit, tudom szabályozni, hogy mikor, milyen alkalmazásokat telepíthet, milyen weboldalakat látogathat, és akkor szépen így végigketyegtük azzal, hogy ez kialakított egy ilyen folyamatos online térről való beszélgetést is, ami azért nagyon jó volt, meg megértette igazából ebből, hogy érte van ez a szabályozás, és nem ellene. Azért azt elmondhatom, hogy egy olyan gyerek, akinek IT-biztonsági szakértő az apukája, és még kismillió ilyen iskolai előadásra is elkísért, azért ők is tudnak hibázni, meg meglepő dolgokat csinálni, de azért a lényeget levette.
Médea, mi történik akkor, hogyha mondjuk negyedik, ötödikes kor előtt kapnak okos készüléket. Ezt a kort lőtted be, itt most az IT-biztonsági szakemberénk kicsit átlépték lefele ezt a korhatárt. Miért nem jó? Mit csinál az idegrendszerrel? Miért nem javaslott korábban?
Az a helyzet, amit említettél, hogy a kisbabák tablettet kapnak, ez ugye pszichológusként azt mondhatnám, hogy elvesszük tőlük a kommunikáció lehetőségét. És abban látom a nagy problémát, hogy a szülők ezt egy ilyen ártalmatlan, lenyugtató, szórakoztató eszközként adják a gyerekek kezébe, de nem gondolnak arra, hogy abban az időben, amíg mondjuk a kisbaba ott babrál azzal a tablettal, az történne vele, ha nem lenne tablet, hogy beszélnének hozzá, vagy játszanának vele, vagy valamilyen más módon szórakoztatnák, és tulajdonképpen megtanítanák neki a világot. Mert ugye a babáknak meg kell tapasztalni azt, hogy egy hangot, egy színt, az ízlelést, a tapintást, és mindez az egész öt érzékszervhez érkező inger, ez most mind lekorlátozódik arra, hogy ő egy helyben ül, nem mozog, ugye tudjuk, hogy a mozgás is fejleszti az idegrendszert, hanem csak az ujjacskájával húzogatja arrébb ezeket az ikonokat, de nem tapasztalja meg azokat a dolgokat, amiket normál esetben meg kellene neki tapasztalni ahhoz, hogy fejlődjön. Tehát a fejlődésében gátolja a gyerekeket. És ugyanezt történik a nagyobb gyerekekkel is, tehát mondjuk az ovisokkal megjelent már sajnos ez a digitális autizmus is az óvodákban, hogy sok gyerek 3-4 éves korában nem beszél. Azért, mert nem szokott ahhoz hozzá, hogy a szülők beszéljenek hozzá, hogy ők kommunikáljanak. Tehát lecsökkent a kommunikáció a családban.
Meg hát egymással sem beszélnek annyit a felnőttek, nem? Ez a jellemző sok esetben, hogy hazaesnek a munkából, ott a gyerek is, aztán még mindenki bújja a telefonját, elpörgeti a híreket, leveleket, stb. És hogy kevesebb kommunikáció van a szülők között is pont ezért, és a nyelvelsajátítás is ezért is nehezebb a gyerek számára.
Így van, pontosan. És ugye ez az időszak, ami nagyon érzékeny időszak, bevésődnek a szokások, megismerjük a világot, fejlődnek a képességek. Ezeket mind hátráltatja az, hogyha rengeteg időt tölt a gyerek meg a család a digitális térben. Tehát én elhiszem, hogy az a fajta tudás, ez fejlődik benne, hogy hogyan kell ezeket az eszközöket kezelni, de nagyon komoly függőségek is tudnak kialakulni, mert az agy jutalmazó rendszere bekapcsol. Tehát ugye dopamin termelődik, nagyon könnyen elérhető ez a jutalom, és semmi más nem lesz annyira színes és érdekes és gyors a való világban, mint amit ő el tud magának a kütyűn érni.
Ez a függőség, amit most említettél, ez mondjuk mennyi idő után tud kialakulni? És igen, számos kutatás van, ami azt bizonyítja, hogy lényegében véve az online világhoz való függőség, meg az okosok eszközök kiváltotta függőség, az nagyjából ugyanazt eredményezi az agyban, mint mondjuk a kábítószer függőség, tehát ugyanolyan folyamatok zajlanak le. De hogy mennyit kell ahhoz használni?
Hát ez sok mindenen múlik, ez egyéni érzékenységen is múlik, azon is múlik, hogy emellett mi történik még azzal a személlyel. Biológiai háttere is megvan ennek, tehát vannak, akik idegrendszerük adottságaiból fakadóan könnyebben függővé válnak, meg azt ne felejtsük el, hogy a gyerekek nincsenek felvértezve azokkal a kontrollmechanizmusokkal, amik a felnőtteket megvédik a függőség becsúszástól. Tehát ugye az érzelmi, a viselkedési és a gondolkodási kontroll az az egész felnövekedésünk során alakul ki. És a gyerekeknél ezek még nincsenek abban a stádiumban, hogy ő azt tudja mondani, hogy jó, átgondoltam, most már nagyon sokat játszottam, most már akkor abba hagyom. Tehát ő nem érkezik meg oda, kell egy külső kontroll, és ez a szülő, és én ezért hangsúlyozom nagyon a szülők szerepét és a szülők edukációját, mert ő lesz az, aki határokat fog szabni, és ő lesz az, aki lekapcsolja az internetet, és ő fogja azt mondani, hogy most már elég.
Vázolj már fel egy ilyen ideális időskálát, hogy te mikor adnál először mondjuk tabletet egy gyerek kezébe, és mondjuk most itt elsősorban csak a mondjuk mesenézésre gondolok. Nyilván abban is el lehet mélyülni, hogy milyen mese, de most maradjunk annál feltételezésnél, hogy a korának megfelelő tartalmú mesét nézné a gyerek azon az eszközön, és akkor haladjunk így szépen a korban, hogy akkor te mit, mikor vezetnél be az életükbe így a digitális és online világot tekintve.
Van az ideális, és én azt gondolom, hogy ideálisan az a 3 éves kor, amíg jó lenne, hogyha a gyerekek nem nagyon érintkeznének ezzel a világgal. Tehát, hogy ha most megnéznek egy esti mesét, egy 10 perces, 15 perces rövid mesét, az nem árt. És az óvodások is, hogyha azt mondjuk nekik a tabletten, hogy most megnézhetsz rajta mondjuk fél órán keresztül mesefilmeket, vagy gyerekdalokat, vagy ilyesmit, én azt gondolom, hogy ez nem ártalmas. csak legyen betartva ez az időkeret. És nem látok akkora különbséget a között, ahogy a többi dolgot szabályozzuk. Tehát, hogy a tévénézést is szabályozzuk, azt is szabályozzuk, hogy ők mondjuk mennyi időt tölthetnek a barátaikkal. Tehát, hogy a családi életben nagyon fontos a rend és a rendszer. És ebbe a rendbe lehet beilleszteni az eszköz, a szórakozás. Tehát mondjuk azt, hogy a gyerekeknél ez még leginkább a szórakozás, bár az is igaz, hogy az iskola behozza az olyan feladatokkal, hogy keres rá az interneten, vagy készíts prezentációt, a későbbi években már behozza azt a szükséget, hogy munka is legyen a számítógépen. Tehát azt mondanám, hogy ez egy ilyen fokozatosan felépülő használat lehet a megfelelő korlátokkal.
Kicsit lépjünk át az iskolás korosztályba, mert hogy nagyon sok tanár arról panaszkodik, hogy amit te is mondtál, hogy az online világ annyira gyors, annyira prompt, és hogy színes, nagyon nehéz ezzel felvenni a versenyt az iskolai tanterem falain belül, hogy egyszerűen nem tudnak erről az inger szintről könnyen lejönni, mert hogy megszokják azt a fajta vibrálást, amit az okos készülékek nyújtanak. Ezzel nem mit lehet tenni, vagy erre is van-e bármiféle mennyiségi korlát, vagy hogyha például csak az van, hogy egy okos eszközt adunk a kezébe, mert mondjuk kell, mert akkor vagyok nyugodt, hogyha elengedem a sárga busszal, hogy tényleg van nála valami, de mondjuk szabályozom ugyanúgy a felhasználási feltételeket. Tehát, hogy azért ezt az ingert, ezt ki lehet tolni, hogy minél később találja meg őket. Vagy te nem vagy ennyire, de nem hiszel abban, hogy meg lehet húzni a határt akkor azzal is, hogy adok egy okos készüléket. Tehát, ha odaadtam, akkor már nincs határ.
Nem, dehogy is nem, én ezt egyáltalán nem mondtam, mindenképpen határt kell húzni, és megvannak az eszközök is erre, hogy határt húzzunk, tehát a szülői kontroll, az, ha más nem, akkor technikailag is lehetséges, hogy időhatárokat állítok be a számítógépen, de azt mondom, hogy természetesen legyen egy kommunikáció családban a gyerekkel, hogy fogadja el. Tehát a szabályokat kisebb korban, általános iskolában, alsóban mi szabjuk meg, és aztán pedig elkezdődik, ahogy növekszik fel a gyermek, egy ilyen egyeztetéses folyamat, hogy jó, akkor körülbelül mennyi időre van szükséged ahhoz, hogy mondjuk a barátaiddal megbeszéld a programokat a Messengeren, mert az az igazság, hogy a nagyobb gyerekek élete már egy nagyon nagy részben az online térben zajlik. És hogyha nagyon kevés időt adunk nekik, akkor valóban lehetséges, hogy azt a lehetőséget vesztik el, hogy információkat keressenek, amikre szükségük van, megbeszéljék a találkozókat a barátaikkal. Tehát azért nagyon nehéz így nekem most ebbe ilyen pontos időpontokat adni, mert ez családonként is, gyerekenként is változó, meg hogy abban az adott közegben mire használják a digitális eszközt.
Igen, akkor talán úgy lehetne megfogni ezt, hogy mi az, amire kellene használni mondjuk ebben a korban. Az ebben a korban azt úgy értem, hogy most húzzuk meg a határt, hogy amikor megkapják először az okos készülékeket, tehát maradjunk annál a kornál, ne menjünk tovább, mert hogy onnantól már egy teljesen más világ nyílik ki. Vannak erre felmérések, hogy amikor megkapják a készüléket, vagy mondjuk általános iskola alsó tagozatban, mik a legfőbb felhasználási területek? Okostelefont mire használják?
Itt az okostelefon gyermek kezébe adásnál szükséges lenne egy okos szülő is, aki ezt okosan beosztja és tudatosan kezeli. Mielőtt ugye a kezébe adnánk, rögtön IT biztonsági szempontból azt lehet mondani, hogy ha adunk neki egy készüléket, akkor először is nekünk azzal lenne dolgunk. Átnézzük azokat az alkalmazásokat, amire neki biztos nincs szüksége, vagy esetleg úgy gondoljuk, hogy az nem az ő életkorának való, azt letöröljük a készülékről, és egy olyan készüléket adunk neki, amin olyan alkalmazások vannak, amik az ő életkorának megfelelnek. Ezt a lépést is nagyon sokan ki szokták hagyni, amikor ilyen eszközt adnak nekik. A keresés és a chat az szerintem folyamatosan az ő aktivitásukban.
Talán ez az első lépés, nem? Tehát, hogy kapok egy készüléket gyerekként, és de jó tudok kapcsolódni az osztálytársaimhoz, barátaimhoz. Talán ez az első, ami beszélgetünk.
Igen, és azért az a szülők meg a családtagok is benne vannak, tehát sokszor látjuk azt, hogy különböző szobában, de egy lakásba tartózkodnak, és akkor így se nyitnak be a szobában, nem odaírnak, hogy gyere vacsorázni, vagy ezt meg ezt szeretném tőled kérni. Hát ez nem okvetlenül hasznos, de hát amit a média is mondott, az nagyon jó, hogy rendben van, hogy az ember szabályokat ír elő vagy hoz, de a saját példánk az rettentő sokat számít. Tehát, hogyha azt látja, hogy mi nem pattanunk föl az ebédlőasztaltól, hogyha csörög a telefon, van igazi IRL valós életünk is, és vannak családi programok, és elmegyünk, akkor ez a függőség, ez nem fog így kialakulni, hogyha látja, hogy mi is tudunk egyensúlyt tartani. Egyébként a függőség az tényleg egy nagyon kritikus dolog, ezt 2 évvel ezelőtt a WHO az hivatalosan mentális betegségnek minősítette, tehát ez nagyon ott lebeg a gyerekek feje fölött. Fontos az, hogy időbe is, és tartalomba is meglegyenek ezek a korlátozások. Tehát például mondjuk valaki kap egy eszközt, egy telefont, egy tabletet vagy egy számítógépet, ezzel nem váltott egy aranykártyát arra, hogy ettől kezdve ő a szobájába azt csináljon, és akkor, amikor ő akar. Lehet, hogy van neki saját eszköze, de azért a szabályozásra nagyon szükség van.
Oké, akkor hogyan szabályozzunk? Van ez a viselkedésbeli szabályozás, példamutatás, időkorlát szabás, de ugye itt még nem másztunk bele magába a készülékbe. Most másztunk bele a készülékbe. István, említettél egy applikációt, amit te a legelején feltelepítettél a gyerek telefonjára. Az mi volt?
Ez az ISET parental control, vagy szülői felügyelet. Ez ugye úgy kezdődött, hogy hát nem titokba telepítettem föl a készülékére, hanem szépen megbeszéltük, és hát tulajdonképpen majdnem olyan 16 éves koráig ez szépen végigketyegett. Nyilván a szabályok azok mások voltak, tehát ugye szabtuk az életkorához. Nálunk ez mondjuk azért is volt egy izgalmasabb kihívás, mert nem velem élt a gyerek, hanem több száz kilométerre távolabb, és akkor ugye egyrészt tudtunk egy ilyen csetbe rendelkezni arról, hogy most valamilyen weboldal nem jön be, vagy most tanítási szünet van, és akkor több idő kell neki.
De hogy akkor ezt a te készülékeden keresztül irányítottátok? Tehát a tieden volt egy fő program, és akkor úgy szabályoztad az övét? Vagy
hát föltelepítettük mind a két készülékre, és akkor az enyém volt a szülői, amiről ugye a szabályokat lehetett változtatni, az övé meg volt a gyerek, abból lehet több is, tehát azért, hogyha valakinek több gyereke van, akkor mindegyikre lehet egy ilyet tenni.
Ez mekkora tétel költségben?
Hát ez egy elhanyagolható, egy filléres tétel ahhoz képest.
Ez ilyen havidíjas történet?
Nem, egy éves licencet megvesz az ember, és akkor bárki megengedheti magának, és jó lenne, hogyha ezt használnak. Arra, amit a média mondott, igazából azt gondolom, hogy ez tényleg egy ilyen alsó tagozatos életkorban működik jól, és ugye fokozatosan rá kell vezetnie ezekkel a korlátozásokkal, szabályzásokkal, beavatkozásokkal arra, hogy aztán egy idő után ő is legyen annyira tudatos, hogy eldöntse. Tehát nálunk például volt olyan, hogy elment a barátjához, és akkor ott nem szabályoztak semmit, és akkor látott olyan tartalmat, ami számára ijesztő volt, meg meghökkentő volt. Nekem föl kell készíteni arra is, tehát kevés az, hogy én leszabályozom a saját netemet, meg kell neki mondani, hogyha valami történik, akkor keresse a megbízható felnőttet, zárja be az X-et, menjen ki a szobából, szóljon. Tehát, hogy reagálja
hát,
le, hogyha ilyen...
Itt megijedt tőle, de hát azért a kíváncsiság is dolgozik, és tényleg ez csak egy dolog, hogy mondjuk 100-ból egy szülő olyan, mint te, és tudja, hogy mit kell beállítani. De mondjuk nem olyan távoli példa, hogy a gyerekek telefonján be van állítva a szűrőprogram, hogy felnőtt tartalmakat nem láthatnak, és az egyik távoli gépen, amit éppen használtak, a fiúk előhívtak olyan tartalmakat, amiket tehát nem volt szűrőbe állítva
ezt
a gépen.
Nem lehet
mit tudsz ezzel csinálni?
Tehát
nem
mi úgy igyekeztünk ezt így rugalmasan, hogy mit tudom én, a moziba mentünk, játékot választottunk, vagy valami, akkor egy-két év lépcsőt azt betudtam, tehát azt választottunk olyan játékot, ami mit tudom én, csak egy év múlva lehetett volna jó neki, viszont megóvni nem tudom mindentől, mert például definitíven pont az iskolába történt az, hogy az a terem, ahol az informatikai órákat tartották, semmilyen féle szűréssel
én
nem.
Én is pont iskolai példát hoztam, igen.
Semmilyen szűréssel nem rendelkezett, és akkor mesélte a gyerek, hogy azzal szórakoznak a gyerekek, hogy keresnek ijesztőbbnél ijesztőbb videót, tehát olyan, mint amikor a mi gyerekkorunkban egeret mutogattak a lányoknak, hogy sikongasson, ott meg ijesztő videókat mutogatnak a többieknek, hogy ijedjenek meg. És hát ezt nem tudom elkerülni, de ha fölkészítem arra, hogyha valamilyen ijesztő szituáció van, tehát például ebbe a vendégségbe a, mit tudom én, a Náci Zombi című filmet kezdték el nézni, és akkor mondta, hogy eltakarta a szemét, meg kiment a szobából. Tehát a valóságtól nem akarom teljesen leválasztani, de nyilván az alsó tagozatos, tehát mondjuk ilyen 10 éves korig muszáj megóvni azoktól a látványoktól, hatásoktól, beszédektől, képi tartalomtól, ami olyan feszültségeket, ijegységet okozna benne, hogy azt nem tudja még lereagálni.
És média, talán, hogyha így teszünk 10 éves koráig, akkor addigra kialakul benne egy olyan szűrő saját maga felé, hogy ő tudja, hogy neki erre ténylegesen nincsen szüksége. Tehát, hogyha mondjuk 10 éves koráig ezt rendesen kezeltük, és olyan tartalmakat engedtünk meg neki, akár filmekben, akár mesékben, akár okos eszközökön keresztül, amit ténylegesen a korának megfelelő, akkor elvárható az, vagy ez már tényleg így van, hogy akkor ő szabályozza, és mint ahogy Rambó is mesélte, hogy a gyereke becsukta a szemét, és úgy döntött, hogy ő ebből nem kér.
Ez így van, igen. Tehát egy kicsit a gyereknevelés így a veszélyek szempontjából arra hasonlít, mint amikor egy élsportolót elkezdenek felkészíteni az olimpiára. Tehát abban a felkészítési szakaszban, ami történik, és ez ugye évek hosszú munkája, edzése, és itt ez azt jelenti, hogy a szülő beszélget a gyerekkel, megmutatja a gyereknek a világot, megmutatja az online világot is, kíséri őt. Mindezzel azt fejezik ki a gyerek felé, hogy te fontos vagy, és ezáltal az önértékelése is nő, az önbecsülése, és tudni fogja a gyerek, kiépül benne az, hogy mi az, ami nekem rossz, ami nekem nem jó, és ami még fontosabb, hogy kiépül benne az, hogy a kortárs csoportnak, ami ugye belép már ebben a 7.-8. életkorban, az a nyomás a kortárs csoport felől, azt fogja tudni mondani, hogy nem.
Kanyarodjunk vissza egy kicsit. Akkor igen, mint ahogy mondtam, próbáljunk már meghúzni a határt a 10-12 éves kori első készülék megkapásáig, mert hogy igen, ott már megint más nemeket kell mondani már így felső tagozatban, meg gimnáziumban, de mondjuk az milyen nehéz kérdés, hogy te szülőként úgy döntesz, hogy megtartod ezt a 10-12 éves kort, addig nem adsz neki okos készüléket, viszont ő már kellemetlenül érzi magát, mert addigra már általános iskola elején is már a kortárs csoport szerepe annyira kezd fontossá válni az életében, hogy nagyon nehezen tudja a szülői döntést elfogadni, mert hogy mondjuk 10-ből 8 embernek már van okos eszköze. Tehát hogyan lehet úgy erősnek maradni, hogy ne nyomjon el a környezet, és ne nyomjon el a tömegkultúra?
Hát ez egy nagyon nehéz. Tehát erre mondom azt, hogy ez egy felkészítés a szülő részéről, nagyfokú tudatosság, nagyon sok erőfeszítés, és van, ahol egy harc is a gyerekkel, mert ő szeretné, ő kíváncsi, ő akarja, de nekünk szilárdan ki kell amellett tartanunk, amit mi elfogadhatónak tartunk, és ami a mi értékrendünk, amit szeretnénk, hogy ő követne. Hogyha mi ezt tudjuk hitelesen képviselni, és a hiteles alatt azt értem, hogyha a gyermek azt látja, hogy a szülő kezéhez otthon oda van ragadva a mobiltelefon, akkor nem fogja ő se letenni.
De mi van, ha a szülőnek azért van odaragadva, mert mondjuk munkaeszközként használja, tehát máshogy használja a felnőtt, meg máshogy a gyermek.
Ez így van, de mivel ugye ez a COVID után összefolyt az otthoni munka, az otthoni léttel, a családi léttel, én azt gondolom, hogy nagyon ideje visszaállítani ezeket a határokat. Tehát, hogy amikor otthon van a gyerek, és mondjuk arra gondolunk, hogy normális esetben most már együtt lennénk, most már együtt játszanánk, vagy együtt készítenénk elő az esti folyamatokat, akkor ebből mi is legyünk képesek letenni a telefont. Tehát nem lesz semmi probléma, hogyha nem válaszolunk valakinek azonnal a messengeren, vagy hogyha nem pont akkor nézzük meg, hogy akkor hétvégén milyen idő lesz. Mert azt lehet megfigyelni, hogy a szülők is ezeknek az impulzus gondolatoknak nagyon könnyen engednek, hogy jó, akkor most még ezt gyorsan megnézem. Vagy hallom, hogy csippant, na, akkor szaladok. De hát teljesen hiteltelenné tesz minket az, hogyha ezt meg nem engedjük meg a gyereknek.
És Balázs is mondta még az elején, hogy ez egy folyamatos küzdelem, tehát nem lehet letenni a lantot egy percre sem. És ezt hozzá szerettél volna szólni.
Igen, itt több minden is elhangzott, ami ezt szeretnék. Egyrészt István szavaihoz, hogy én azt gondolom, hogy az a jó kiindulási pont, hogyha úgy mindent próbálunk lefedni az elejétől, és én mondjuk ezt így szomorúnak tartom egyébként, hogy az iskolákban erre nem figyelnek oda. Tehát, hogyha csak a legalapvetőbb dolgokat mondom, nem olyan nehéz a rúterembe állítani, hogy legyen tartalomszűrés, és akkor már van, akkor már hogyha valamit meg akarnak nyitni, akkor már nem tudják. Nyilván ez a kicsit ilyen durvább módja az egésznek, de lehet tenni finomabban is. A Microsoftnak van a Microsoft Family szolgáltatása, amiben be lehet kötni az egyes fiókokat a gépeken. Ezt egyébként otthon is javaslom, hogy ha a gyerek leül a számítógép elé, mert ugye ne csak mobil eszközökről beszélünk, mert számítógép, laptop előtt is ez is már azért szerintem teljesen általános, hogy mindenkinek van laptopja vagy gépe, akkor elő a gyerek, akkor ne a szülő fiókjában csináljon bármit, hanem legyen neki egy saját fiókja, a korlátozott jogosultsággal, és akkor azt a fiókot a szülő a Windows vagy a Microsoft Family fiókjához hozzá tudja adni, már tud szabályozásokat rakni rá. Nyilván azt már nem is mondom, hogy vírusírtó legyen a gépen. Vírusírtóban is van webkontroll, tehát a mi internet securityben is van webkontroll, már is lehet szabályozni, hogy a gyerek kategóriák szerint mit nézhet. És akkor már nagyon sok mindent lefettünk, hogy nem tud korlátlanul YouTube-ozni, nem tud bármit megnézni a YouTube-on. Ja, YouTube tényleg, azt is meg lehet csinálni, ha már a Google-os szolgáltatásoknál tartunk, hogy a gyereknek csináljunk egy saját Google fiókot, csináljunk egy, a Google-nak is van egy ilyen family szolgáltatása, ott a szülő a gyerekeket bepakolja a családi fiókba, és ott szépen a gyerekeknek be lehet állítani az, hogy a YouTube-on egyáltalán milyen korosztályig nézhet videókat. És akkor nem lesz az, hogy véletlenül ott belefeledkezik a YouTube videó nézésbe, és akkor minden följön, hanem azért ott az valamilyen keretek között azért mégis van tartva így korhatárilag. Ez is egy fontos dolog. Az Androidost azt elmondta az István a Parental Control, tehát ott is mindent be lehet állítani, mit nézhet, mennyi ideig nézhet, mikor jár le az ideje, és akkor, hogyha ez eleve így indul, akkor nem lesz hiszti abból, hogy most jaj, miért kell abba hagyni 8-kor a tabletezést, vagy a YouTube videó nézést. Tehát azért, mert hogy ezt úgy kell bevezetni, hogy ez a szabály, ebbe a családba ez a szabály, és akkor ebbe a családba a gyerekeknek 8 órakor abba kell hagyni a bárminek a nézését, és ágyba kell menni, stb. A nagyobb gyerekekre vonatkozóan detto ugyanezt, tehát hogy ott is lehet, ahogy nyilván a korhatár változik, a program is megy automatikusan utána, mert ugye az elején beállítjuk a korhatárt, és akkor ő azt szabályozza, hogy miket érhet el, ahogy egyre nő a gyerek, és ebben nyilván mi is belenyúlhatunk. És itt is arra is szó volt már, hogy a kommunikáció nagyon fontos, tehát azt meg lehet beszélni, hogyha mondjuk az osztálytársak körében van valami közösségi csatorna, mondjuk amit szeretnek nézni, mondjuk a TikTok, amit egyébként szerintem az egy borzalom, de mindegy, de akkor itt is lehetne valamilyen kompromisszumot kötni, hogy jó, akkor legyen TikTokod, de akkor mondjuk legyen az én fiókom, és akkor mégis tudom, hogy mit nézel, akkor azt is lehet a TikTok alkalmazásnak a nézését is lehet időkorlátok közé terelni, tehát hogy azt sem jól szerintem, hogyha így a karddal becsapunk az asztal közepén, már pedig ezt nem. Tehát, hogy kommunikáljunk a gyerekkel, és akkor hozzunk észszerű kompromisszumokat, mert az még mindig jobb, mint hogy akkor nem, és akkor inkább sumákba az osztálytárs, vagy a nem tudom, a nagyi tabletjén majd nézi korlátlanul, ahol nincs beállítva semmilyen védelem.
Hát igen, de azért ebbe is bele lehet futni, biztosan 100%-os védelem itt sincsen. Belefuthatunk ilyen iskolai gépekbe, amik nincsenek levédve, szűrőbe állítva, meg hát a nagyszülői eszközökbe is sajnos, de amit tudunk, azért megtehetünk.
Bocsánat, csak egy mondat ehhez, hogy igen, tehát ez egy ideális állapot, amit te mondtál, de például megtörténik az is, hogy a szülő beállítja ezt a szűrőt, hogy jó, akkor a YouTube szűrbe van, és az történik, hogy a YouTube olyan dolgokat is kiszűr, amikkel nincs semmi baj. Na most ilyenkor ott áll tanácstalanul a laikus ember, hogy most akkor mit csináljak, akkor vegyem le mégiscsak a szűrőt, mert azt már ő nem tudja, hogy azt hogyan lehet technikailag megoldani, hogy oké, de akkor ezt engedélyezem. Tehát, hogy az a probléma nekem, az a visszajelzés a szülőktől nagyon sokszor, hogy akkora macera ez az egész, meg érthetetlen, tehát, hogy aki nem dolgozik ilyen területen, mert mondjuk egészen más szakmája van, hogy én azt érzem, hogy kétségbe esettek a szülők, mert fogalmuk sincs, hogy hogy kellene ezt megoldani.
Ez igazából energiát igényel, tehát volt 2 évvel ezelőtt egy NMHH felmérés, ami ugye azt bizonyította, vagy azt mutatta, hogy az alacsonyabb végzettségű szülők azok sokkal passzívabbak, és az ő gyerekeik sokkal nagyobb kockázatnak vannak kitéve, tehát minden szülői odafigyelés az csökkenti a kockázatot, és igazából nem letudni kell ezt is, tehát hogy föltelepítek egy szűrőprogramot, hanem ebbe figyelmet, szeretetet, odafigyelést kell beletenni. Tehát, hogyha például a saját gyerekemről nem tudom megmondani, hogy kik a kedvenc youtuberei, milyen játékokkal játszik, mert nem vagyok érdeklődő, nem fog tudni neki segíteni, és egy csomószor látjuk azt, hogy mondjuk szülőknek tartunk előadást, és akkor megkérdezem tőlük, hogy mi a Twitch, meg a Snapchat, meg a Discord, mert mondjuk a Facebookról már hallottak, és akkor ilyen kimerett szemmel néznek, hogy lövésünk sincs erről az egészről, és hogyha saját hozzáállásukon is el kellene gondolkodni, bement az apuka a gyerekéhez, aki a Twitchen, ami egy ilyen streamelt oldal, ahol más játékosoknak a játékait lehet nézni. Bement az apuka, és kérdezte, mit csinálsz? Hát nézem azt, hogy a nem tudom én milyen szuper játékos most hogy játszik. Hát csalódtam benned, fiam. Azt hittem, hogy te magad játszol, nem pedig nézed, hogy más hogy játszik. Apa, szoktál te foci meccset nézni a tévébe? Tehát, hogy közelíteni kéne ezeket a dolgokat, és a rendszeres beszélgetés, meg a közös programok tudnának segíteni. Kellenek az eszközök, meg a szűrés, meg a felügyelet, de hogyha nincs idő és figyelem arra, hogy ezt kövessük, akkor az kevés lesz.
Szerintem azt is tudomásul kell venni, erről már beszéltünk a korábbi adásokban is, hogy hát ez a világ, ez ilyen. Tehát lehet ellene küzdeni, meg nyilván az is egy válasz erre, hogy akkor leteszünk minden mobileszközt, és akkor nem lehet minket sehogyan sem elérni, senki sem, se kisebb semmi. De csak ezt azért, ez nem annyira életszerű manapság. Tehát van, aki ezt meg tudja csinálni, de azért az emberek 99,9%-a nem tudja megcsinálni az ilyen-olyan dolgok miatt. Sajnos a szülőknek is ezzel szembesülni kell, és hát valamit kezdeni kell ezzel, hogy neki igenis tenni kell azért, hogy a jelen világunkban a gyereket meg tudja védeni. Régen az volt, hogy nem engedtelek ide, meg nem engedtelek oda, meg stb. Most tenni sokkal több mindent kell tenni, mert ha otthon ül a gyerek, akkor is egy csomó veszélynek van kitéve. És ezt nem lehet odafigyelés nélkül, nem lehet egy minimális utánajárás nélkül, de erre azért nem kell éveket rászállni, hogy az ember képbe kerüljön. Tehát egy kicsit le kell ülni, igen, el kell engedni egy pár órányi saját Facebook tekergetést, vagy nem tudom, YouTube videónézést, és akkor aztán mondjuk rászállom arra, hogy kicsit utána nézek, képbe kerülök, meghallgatok podcasteket, vagy
pont ezt akartam mondani, hogy ezt a podcastet végig hallgatja is.
Például igen, és akkor úgy már is van egy csomó kiindulópontot, ad szempontokat, gyakorlati teendőket, és akkor mégsem vagyok egyedül hagyva, meg lehet kérdezni.
Adjunk még mi gyakorlati szempontokat szerintem, azzal sokat tudunk segíteni. Mondtuk már az ESET parental kontrollját, a Microsoft Family-t, a Google Family-t, YouTube-on belül is be lehet állítani szűréseket. Mit javasoltok még?
Vírusírtó mindenképp.
Vírusírtó.
Mert ugye az, hogy a gyereknek mondjuk térjünk vissza a mobileszközökhöz, kezébe adunk egy mobileszközt, akkor attól még őt is ugyanúgy hívhatja egy ismereten, ugyanúgy föltelepít valami alkalmazást a Play áruházból, és akkor települ egy trójai, és akkor mondjuk hozzáférnek az adataihoz, a kamerához, például felvételeket készítetnek róla, tehát szerintem a vírusírtó az alap legyen bármelyik eszközön. És akkor, hogyha már van vírusírtó, akkor ott be lehet állítani szerintem azt is, hogy legyen mondjuk alkalmazás felügyelet, nyilván ez kortól függően, hogy ne tudjon minden alkalmazást használni, csak azt, ami tényleg kell, tehát mondjuk egy kisgyereknél a videó lejátszó programot el tudja indítani, ahol mondjuk azokat a videókat nézhetem, amiket én fölpakolok a készülékre. Tehát most ez egy ilyen nagyon szigorú. Aztán a nagyobbaknál nyilván ezt lehet változtatni, akkor lopásvédelem legyen bekapcsolva, mert a gyerekek is sokszor szét vannak húlva szegények, és akkor itt teszem le, ott teszem le, és akkor két nap után már nincs meg a készülék, és azt se tudjuk, hogy hol van, és ezt ezzel be lehet utána cserkészni, illetve hogyha azért vannak ilyenek is sajnos ez sem, hogy mondjam, távol áll a valóságtól, hogy mondjuk a nagyobbak elveszik a telefonját, akkor a lopásvédelmet tudunk fotót készíteni arról, hogy kinek a kezében van, tudjuk sípoltatni távolról a telefont, stb. Tehát, hogyha elindulunk keresni, akkor könnyebben meg tudjuk találni, úgyhogy a sípol valahol is halljuk.
Igen, itt a technikai lehetőségek mellé még azt is oda tenném, hogy maga a weblapunk is, az iSethu, van egy csomó ilyen tudásbázis, tehát külön a szülőknek, gyerekeknek külön ilyen internetbiztonsági tartalmakat teszünk föl, illetve van ez az óvgyermekedaneten.hu weboldal, ez egy ilyen tematikus oldal, ami ilyen kérdésekkel foglalkozik. Akkor van az iSethu per kisokos, az egy ilyen kiberbiztonsági kisokos diákoknak, szülőknek, pedagógusoknak, ez már inkább azért a nagyobbakat, felső tagozatos középiskolásokat célozza meg, és még egy könyvet is jó szívvel ajánlanék, ez a Will Gates szülők nagy mobilkönyve, ami 2 éve jelent meg a Forbes kiadásába, és a cégünk a magyar fordítást támogatta. Ez mindenféle ilyen internetes incidenssel, helyzettel kapcsolatosan nagyon részletesen leírja, hogy itt mi okozza a problémát, hogy lehet ezt megoldani, milyen lehetőségek vannak, és még ezt a brit IT biztonsági szakértő, aki ezt a könyvet írta, ezt még kiegészítették itt 2 magyar szülőnek, a Lilunak, meg a Nagy Ervinnek a saját tapasztalataival, hogy ők a gyereknevelés során hogy élték meg ezeket a szituációkat, és hogy milyen stratégiákat alkalmaztak. Tehát ez azért jó kiinduló pont lehet ahhoz, aki szeretne egy kicsit felvérteződni.
Illetve azoknak a szülőknek, akik jobban állják a pofonokat, most ezt így viccesen mondom, a Képernyő rabjai című könyvet is javaslom, ami nagyon-nagyon mélyen belemegy abba, hogy milyen függőségeket tud kiváltani a mindenféle képernyő használat, tehát a kezdve a játékoktól a mobilokig. Ott például elhozhatják azt a manapság egyre divatosabb tévhitet is, hogy akkor be kell vezetni a tableteket az osztálytermekbe, és mindenki tableten tanuljon, és stb. Ezt Amerikában már régóta csinálják, próbálják, és vannak tapasztalatok ezzel kapcsolatban, és nem jók.
Miért nem jók? Milyen tapasztalatok vannak?
Hát ez nyilván ez messzebbre visz, de ugye az, hogy a tabletet használsz, és nem írsz, nem olvasol könyvet, fogod, stb., az rengeteg olyan dolgot elvesz a tanulás során, ami segíti azt. Tehát, hogy például az írás, az segíti a tanulást, mert ugye minél több csatornán megy be egy információ, annál jobban megmaragad. Tehát az írás, hallod, látod, stb., érzékeled, akkor minél több ilyen inger van, annál jobban megmarad az adott anyag, annál jobban tudsz vele haladni. És hát ilyen szempontból a tablet használata az nem jó. És én most nem akarom, tehát ezt nem démonizálni szeretném, úgyhogy nehogy úgy értse bárki is, mert én szerintem azért az internet használatnak, meg a tablet használatnak van rengeteg erőnye, csak nyilván ezt meg kell tanulni kezelni, és amit még fontosnak tartok így egy gondolat, hogy a gyerekek témához, hogy hát, nagyon fontos az, hogy ne ellenséget lásson bennünk a gyerek, hanem azt meg kell velük értetni, hogy ez miattuk van, tehát hogy mi meg akarjuk őket védeni dolgoktól, és sajnos kerülhetnek olyan helyzetekbe, ahol ez be is fog bizonyosodni, hogyha mi tudtunk volna róla, akkor nem került volna abban a helyzetben. Most mindegy, hogy melyik oldalról, hogy most ilyen zaklatásokról most nem beszéltünk, de hogy van, lehet ilyen is, hogy valaki éppen zaklató lesz, vagy valaki zaklatott lesz, és hogyha mondjuk a szülő képben van, és tudja, hogy mit történik a gyerekkel az online világban, akkor ettől meg tudjuk védeni. És ezt a gyereknek is szerintem időről időre mondani kell, hogy ez nem azért van, mert mi ezt élvezzük, hogy őt korlátozzuk, vagy a szülőnek is egy csomó energia, hanem azt fogja fel, hogy ez miatta van.
Média, ez a jó megoldás szülőként, hogy igenis mondjam azt is, hogy ezt azért csinálom, mert fontos, vagy mert így vigyázok rád? Mi a jó szülői kommunikáció?
Abszolút. Szerintem igen, tehát ez az út, hogy a kapcsolatot kell a gyerekünkkel felépíteni. Tehát ez a legfontosabb, hogyha jó a kapcsolat a gyermek és a szülők között, és hát hogyan lesz jó a kapcsolat, hogy odafigyelünk, hogy szeretetteljesen fordulunk oda. Tehát, hogy úgy neveljük a gyereket, hogy meghallgatjuk őt, hogy ő miért szeretné ezt, vagy neki mi a véleménye erről, és akkor egy ilyen egyeztetést folytatunk vele, egy kicsit irányítjuk, bemutatunk neki dolgokat, és dolgozunk azon, hogy minőségi időt töltsünk együtt, akkor hallgatni fog ránk. Tehát, hogy akkor tudunk szerintem bármit ilyen szabályokat elfogadtatni a gyerekünkkel, hogyha már a kapcsolatból érzi, hogy ez tulajdonképpen ő érte van, mert ő fontos nekünk.
Sokan fordulnak iskolapszichológusként hozzád ilyen jellegű kérdésekkel, hogy mikor adjak okos készüléket, hogyan húzzuk meg a határokat. Ez gondolom nagyon kúrens téma.
Hát inkább az a téma, hogy mit csináljak a gyerekkel, mert nem hajlandó jelen lenni a valóságban. Tehát nagyon-nagyon
visszafordítani
sokan...
azért nehéz, nem? Visszafele eljutni eddig a szintig.
Igen, hát meg ugye általában nem alapozódik meg egy olyan családi működés, ahol könnyen vissza lehetne fordítani, hanem volt például a COVID alatt olyan fiú nálam, aki naponta ilyen 8 órákat töltött a számítógépen, egyfolytában játszott, kommunikált a barátaival, a szülőkkel jártak dolgozni, és mire megérkeztünk a személyes találkozókhoz, addigra ő így a valóság és a virtuális világ között eltévedt. Tehát így konkrétan őt ilyen gyermekpszichiátriára kellett irányítani, mert annyira beszippantotta ez a világ, hogyha föltettünk neki egy konkrét kérdést a saját életére vonatkozóan, akkor abban a válaszban már bevonta a virtuális világ elemeit is.
Valaki Budapesten az egyik szikláról ugrott le, mert hogy ki akarta próbálni, hogy nem tudom melyik videójátékhoz hasonló szereplő taktikáját ő ezt tudja alkalmazni a valóságban. És nagyon nem kicsi gyerekről volt más szó. Azt hiszem, hogy ilyen 10 éves körüli, tehát hogy teljesen felfoghatatlan, amit te is mondasz, hogy addigra már elvileg kellene, hogy legyen valóságérzékelése javában, és hogy ez mégis mennyire összemosható nagyon sok online jelenléttel.
Hát ebből a szempontból a 10 éves gyerek még nem nagy. Tehát nem nagy. Ő számára még azért nehéz szétválasztani ezeket a dolgokat, ők még pont benne élnek ebben a Marvel valóságban, de ami ijesztő, hogy a tinédzserek is simán belemennek olyan kockázatos dolgokba, amiről mi felnőttek azt gondolnánk, hogy de hát nekik már kellene tudniuk, hogy ez veszélyes, és lehet, hogy tudják is, hogy veszélyes, és pont ez az érdekes benne, és ők ettől lesznek menők.
Összegezzünk valahogyan, ahogy úgy tudjunk elhazamenni, hogy azért van megoldás, és nem kell teljesen kétségbe esni.
Van megoldás, de az odafigyelés meg energia ráfordítás nélkül nem megy, tehát én erre biztatnék mindenkit, hogy szánja rá az időt, és az meg egy másik, hogy azért tehát ne ostorozzuk magunkat, tehát mindenki, minden szülő hibázik, minden gyerek hibázik, az a lényeg, hogy föl kell állni a hibákból, és akkor meg vissza kell téríteni a gyereket a helyes ösvényre, hogyha eltévedt. Ha meg nem tévedte, akkor meg ott kell tartani, lehetőleg minél jobban én erre biztatnék mindenkit.
Rambó.
Egyetértek Médával, valaki ugye azt mondta, hogy ez a kezdetektől kezdve belerakott erőfeszítés az, ami meghálálja magát, tehát igazából nem lehet megcsinálni azt, hogy az ember valamit megenged, utána megtiltja, akkor nem értik, hogy mi történik. Tehát tényleg ez a fokozatosság kell. Amit én még tapasztaltam, hogy nagyon hasznos az, hogyha a gyerek rendszeresen sportol, mert akkor van egy ilyen képernyőn kívüli olyan tevékenysége, ami be ott kipróbálhatja magát, és hát ami meg szerintem egy ilyen jópofa definíció, valóság az, ami az áramszünet alatt is megmarad.
Média.
Így van, abszolút Rambóhoz tudok csatlakozni, és talán nem tudom, hogy eléggé kihangsúlyoztam-e abban, amit mondtam, hogy igen, tehát, hogy legyen valós élete a gyereknek, mind a mellett, hogy jelen van a digitális térben, legyenek barátai, nagyon jó, hogyha a szülők támogatják, hogy átjöjjenek a barátok, együtt menjenek ki, építsenek egy bunkert, biciklizzenek, főzzenek valamit együtt a kislányok. Tehát, hogy legyen egy olyan élet, hogy élvezzék az életet a digitális világon kívül, és nagyon meg szoktak lepődni a szülők, hogy ilyenkor milyen könnyen is tud ez menni. Tehát, hogy ilyenkor mennyivel könnyebb letenni ezeket a készülékeket, amikor olyan program van, amire szívesen megy a gyerek, amikor lelkes és beleéli magát, akkor egész könnyedén elhagyja, el is feledkezik erről az egészről.
Köszönöm szépen nektek, Vircsek Médea, neked köszönöm, hogy eljöttél, és iskolapszichológusként jó kis útra valót adtál a hallgatóinknak. Csizmazi Adarab Istvánt, Rambót, az ízszett termékeket forgalmazó Szikontak Kft. Kiberbiztonsági szakértőjét és Weiss Balázst, a Szikontak Kft. IT tanácsadóját hallhattátok még. Köszönöm szépen, és hát jelentkezünk. Kiközösítés, befeketítés, személyiséglopás és sexting csak néhány fogalom a zaklatás főbb típusai közül. Az online bullying egy olyan jelenség, amely hatalmas sebeket ejthet bárkin. Fő elszenvedői mégis a gyerekek. Erről fogunk majd beszélgetni. Találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!
Köszönjük! Sziasztok.